És ugye az volt az ítélet, ahogy az Európai Unió törvényszékének 2022-es ítéletét helyezték hatályon kívül, és ezzel megsemmisítették az Európai Bizottság 2017-es döntését. Az volt, ami jóváhagyta a Paks 2 projekt állami támogatását. Na most az van, ugye, hogy a döntés következtében ez az beruházás jelenleg nem rendelkezik uniós állami támogatás jóváhagyó határozattal. Na most, hogy ebből mi következik, ha bővítésre nézve, azt beszéljük meg professzor dr. Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézetének egyetemi tanárával. Jó reggelt kívánok!
Igen. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt.
Mielőtt elmerülnénk a témában, egy nagyon friss hír, tegnap késő délután jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Bécsben, hogy a nemzetközi viták és uniós jogi akadályok ellenére is eltökélt magyar kormány abban, hogy felgyorsítja Paks 2 atomerőmű építését. Ez még ide kívánkozott. Persze kérdés, hogy lehet felgyorsítani egy építkezést, meg főleg egy olyat, ami már hosszú évek óta húzódik, lassan már energiát kéne termelnie. Valahogy így emlékszem, ugye? Olyan néhány éven belül.
Igen, hát az a helyzet, hogy amikor 2014. decemberében megszületett a fővállalkozói szerződés, akkor az a határidő került rögzítésre, hogy 2025-ben és 2026-ban az 5. és a 6. blokk az üzemi géppé válik, tehát az eredeti tervek szerint tulajdonképpen már most zajlania kellene a 6. blokk üzembe helyezési próbáinak, úgy, hogy az 5. blokk már tulajdonképpen üzemel. Ettől nagyon-nagyon messze vagyunk, tehát tulajdonképpen a következő nagy lépés mérnöki szempontból az lesz, hogy az első beton, az első nukleáris biztonsági relevanciával rendelkező beton öntése kéne, hogy megtörténjen, ami tulajdonképpen a hivatalos nomenklatúra, a nemzetközi nomenklatúra szerint a projekt igazi építési fázisba lépését jelenteni. Tehát tulajdonképpen ebben a pillanatban a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség terminológiája szerint a Paks 2 projekt még nincsen építési fázisban, bár rengeteg dolog történt, felvonulási épületeket építettek, az 5-ös blokki munkagödörre az tulajdonképpen készen áll arra, hogy befogadja az épületeket, de hivatalosan még az építkezésen kezdődött meg, ami azt jelenti, hogy mostantól, ha tényleg most azonnal nekiállnának az építkezésnek teljes erőforrásokkal, teljes kapacitással, akkor mostantól nagyjából 8 év lenne az, amikor elérjük azt az állapotot, hogy tényleg a két blokk az üzemi gépként a villamosenergia hálózatra kapcsolódva kereskedelmi berendezésként szolgálja a villamosenergia ellátást.
Ilyenkor ez egy jogvita, vagy ennél ez komolyabb? Tehát dönthet-e egy ország úgy, hogy ezeket a jogi kifogásokat figyelmen kívül hagyja?
Nem dönthet úgy, hogy figyelmen kívül hagyja, mert hogy az állami támogatási szabályok értelmében akkor folytatható egy tevékenység állami támogatással, hogyha arra az Európai Bizottság engedélyt adott. És ezt az engedélyt, ezt tulajdonképpen megsemmisítette a bíróság. Ugye a dolog egy kicsit bonyolult, mert itt a jogi szakmai munkát az Európai Bizottságnak kell elvégeznie, a versenyjogi főigazgatóság volt ezért felelős, és ez az, amit említettek ott az előbb, hogy ez 2017-ben történt meg ennek az engedélynek a megadása. Ugye ezt az engedélyt, vagy ezt a határozatot megtámadta Ausztria. Ugye itt két jogi lépcső van az Európai Unióban, van a törvényszék, ami tulajdonképpen az Európai Uniónak az elsőfokú bírósága, és van a bíróság, ami a másodfokú bíróság tulajdonképpen az Európai Unióban. A törvényszéki, tehát az elsőfokú jogi eljárás az több mint 5 évig tartott, és 2022. novemberében azt mondta ki, hogy az Európai Bizottság, amikor elvégezte a szakmai munkáját, és azt mondta, hogy a projekt kompatibilis az állami támogatási szabályokkal és megvalósítható, bizonyos feltételeket szabott, de azt mondta, hogy megvalósítható. Szóval, hogy a törvényszék azt állapította meg 22. novemberében, hogy a bizottság helyesen járt el, és ki lehetett úgy adni ezt az engedélyt, és minden rendben van. és tulajdonképpen ezt a törvényszéki határozatot, illetve a bizottsági döntést semmisítette meg most szeptember 11-én az Európai Unió másodfokú bírósága, és így tulajdonképpen hát visszaküldte az Európai Bizottságot a 2017 márciusi állapotba, mert tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy olyan most így a helyzet, minthogyha ott lennénk a határozat kiadása előtt, vizsgálatok megtörténtek, konzultációk megtörténtek, rengeteg anyagot feldolgozott az Európai Bizottság, de ahhoz, hogy a PAS 2 projektet minden további nélkül, további jogi kockázat, további jogi támadásnak a kockázata nélkül folytatni lehessen, ahhoz szüksége van Magyarországnak arra, hogy az Európai Bizottságtól kapjon egy jogerős versenyjogi határozatot arra vonatkozóan, hogy a meghatározott konstrukcióban, a meghatározott finanszírozási séma mellett ez a projekt, ez kompatibilis az EU-s versenyjogi állami támogatási szabályokkal.
Biztos, hogy nagyon sok olyan része van ennek az egésznek, ami jogi szempontból érdekes, illetve kivitelezési szempontból érdekes. A legnagyobb kritikát, amik sokkal laikusabb ezeknél szeretném megfogalmazni, nagyon sokan, illetve erre kérdezni rá, nagyon sokan azt mondják, akik kritikusai ennek az egész projektnek, hogy valójában ez sosem volt arra ítélve, hogy befejeződjön ez a projekt. Lényegében a Rosszatomnak sokkal nagyobb projektjei vannak Kínától kezdve mindenhol, nem akarnak ők vesződni, és itt pedig megy a projekt, dől bele a pénz, ezt elviszik különböző cégek, jó ez így, ahogy van. Tehát ezt lehet olvasni nagyon sok kommentben. Ezzel kapcsolatban mi a véleménye?
Hát én szerintem ez egy vélelem, ami nem feltétlenül jó indulatos, nem feltétlenül járja körül teljességében ezt az egész ügyet. Ugye azt kell látni, hogy a Rosszatomnak ténylegesen nagyon sok projektje van, nem csak Oroszországban, hanem jelenleg például Bangladesben építenek 2 blokkot, Törökországban építenek 4 blokkot, Egyiptomban 4 blokkot. Az kétségtelen, hogy 2014-ben, illetve az azt megelőző években az volt a Rosszatomnak a hozzáállása, hogy az atomenergiában egy nagyon nagy fellendülés jön, és az Európai Unió piacára belépni, azt igazolni, hogy a technológia megfelel az EU-s szabályoknak, és ehhez finanszírozást biztosítva ilyen referenciaprojektet megvalósítani, ez egy nagyon jó belépő lehet, mert hogy sok ország fog atomerőművet építeni. Tulajdonképpen az a hozzáállás, hogy sok ország fog atomenergia irányba menni, az helyesnek bizonyul, tehát látjuk itt, hogy olyan országok, amelyek korábban a német utat gondolták követni, hogy kivezetik az atomenergiát, ezek az országok rendre beveszik újra az energiastratégiájukba az atomenergiát. Finnországban már épült új atomerőmű, svédek 10 blokkot terveznek, a hollandok, a belgák, a britek, a franciák, a szlovének, a szlovákok, a csehek, a bolgárok mind-mind atomerőmű építésben gondolkodnak. Tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy a 2010-es évek elején azt gondolni, hogy nagy fellendülés lesz ezen a piacon, ez szerintem egy helyes megítélés volt.
Lenne egy közbevetésem, mert hogy beszélgettünk más szakértővel is erről a problémáról az Energia Klubbal, és ők azt mondták, hogy azért is fölösleges talán, mert hogy ezt a megújulókkal ki lehet váltani. És ez már amikor kiderült, hogy megépül a Paks 2, akkor is egy ilyen nagyon komoly ellenér volt, hogy ki tudja, hogy mire megépül, nem lesz-e fölösleges, mert hogy addigra felfutnak a megújuló kapacitások. És ha csak a napenergia teljesítményét nézzük, akkor erre azért van némi esély, és akkor még ugye a szélerőművekről nem beszéltünk, mert ugye azok nem épülhettek egy jó darabig Magyarországon.
Ugye az a gondom nekem, hogy az Energia Klub és a Greenpeace ezt nagyon régóta mondja, és nagyon régóta elmagyarázzuk nekik mérnökként, hogy az, amit beszélnek, az egyszerűen nem igaz. Tehát egy napenergia, egy szélenergia nem tud kiváltani egy zsinórtermelőt, mint amilyen az atomerőmű, és a zsinórtermelőre, tehát olyan erőművekre, amelyek az időjárástól függetlenül folyamatosan tudnak termelni, és nem esik le naponta adott esetben többször a teljesítményük. Ilyen zsinórtermelőre szükség van a villamosenergia rendszerben, mert egyébként nem működne a rendszer. Itt az előbb ugye hallottam itt a felvezetőben, hogy az internet szolgáltatás a stúdióban akadozik. Hát most gondoljuk el, hogyha minden este, amikor elmegy a napsütés, akkor leállna a villamosenergia szolgáltatás. Milyen infrastruktúra tudna működni egy olyan fejlett országban, mint Magyarország? Tehát az alapvetése az Energiaklubnak és a Greenpeace-nek, hogy napenergiával, szénenergiával ki lehet váltani alaperőművet, ez egyszerűen butaság, ez nem
de,
így
de
van.
Miért? Nagyon mert nem értjük a kifejezést a zsinór termelés.
Nem értjük a kifejezést, csak ugye ők azt mondják, és nyilván ott is dolgoznak mérnökök, tehát szerintem úgy ez
nem,
egy kicsit...
Nem dolgoznak, de igen.
A Greenpeace-nél se és az Energiaklubnál sem dolgoznak mérnökök?
Nem.
Aha, okay.
Tehát tényszerűen be lehet látni, be lehet mutatni, hogy a villamosenergia rendszer hogyan működik, és a villamosenergia rendszerben szükség van olyan termelőre, ami folyamatosan, akár napokon, heteken, hónapokon keresztül tud 100%-os teljesítményen működni. Ha felmennek az én blogomra, ott számos olyan cikket találnak, ahol be van ez mutatva diagramokkal, hogy miért van szükség ilyen termelőkre, illetve miért van szükség olyan termelőkre, amelyek inerciát adnak a rendszerbe. Elnézést, hogy megint egy idegen fizikai kifejezést használok, de a villamosenergia rendszer szabályozásához szükség van olyan a villamosenergia rendszerrel párhuzamosan azzal szinkronban járó berendezésekre, amelyeknek tehetetlensége van a bennük lévő forgórész következtében, mert hogy a rendszerben lévő ingadozásokat ezek a forgórészek tudják kiegyenlíteni. Hadd emlékeztessem önöket arra, hogy az év elején volt egy hatalmas nagy hálózati összeomlás Spanyolország Portugália területén, nagyjából 60 millió fogyasztó maradt sok órára villamosenergia nélkül, teljesen villamosenergia nélkül, tehát nem az, hogy az internet szolgáltatás nem működött, leálltak a liftek, a tömegközlekedés, teljes blackout volt, igen, teljes csak sötétség.
Igen, de azért zsákrendszerek voltak, tehát azt tegyük hozzá, hogy nem ugyanaz, mint Magyarország.
Mert hogy olyan magas volt a megújulóknak a részesedése, alapvetően a napenergiának a részesedése, hogy a rendszer elveszítette a stabilizálási képességét. Igaza van abban,
ez a spanyol eset, vagy a spanyol-portugália? Tehát itt nem ez volt a probléma, hogy túlságosan a megújulókra építették a rendszert?
De ez egy komplex probléma volt. Akkor, amikor az üzemzavar bekövetkezett, akkor 60% fölött volt a napenergiának a részesedése a rendszerben. Önnek abban igaza van, hogy a Zsák utca szerű kialakítása az Ibériai félszigetnek fontos szerepet játszott az üzemzavarban, de alapvetően olyan tranziensek indultak el a rendszerben, amit aztán a rendszer maga nem tudott stabilizálni, mert hogy túl kevés volt ez a forgó inercia, és egyszerűen a napenergia betáplálás olyan szintet ért el, ami mellett ezt a rendszer nem lehetett stabilan működtetni.
Tanár úr, bocsánat, ez tök jó téma, és szerintem erről nagyon sokat érdemes beszélni, mert teljesen fel kéne tárni ezeknek a rendszereknek a hiányosságait, de térjünk a Paks 2-re vissza, mert picit elmentünk abba az irányba, hogy működik, mert mi nem működik, hogy mennyire tud működni a beruházás, és hogyha működik, akkor mikor tud létrejönni a beruházás vajon?
Én azt gondolom, hogy a beruházás alapvető problémáját a háború okozza. Tehát egyértelműen nagyon jelentős késlekedés van a megvalósításban. Ennek az egyik oka az, hogy a Rosatom szerintem nem azzal a sebességgel haladt, ahogy ezt a projektet eredetileg tervezték, és ahogy az ütemtervhez ez szükséges lenne. Másrészt egyértelműen látszik az, hogy a háború elvitte a fókuszt, és nincsenek ott azok az erőforrások jelenleg a projekten műszakilag, amelyek szükségesek lennének az ütemezett megvalósításhoz. A következő időszaknak, tehát a közeljövőnek szerintem egyébként a legfontosabb kérdése az, hogy az Európai Bizottság mit kezd magával a bírósági határozattal. Ugye ez egyértelműen nem derül ki ebben a pillanatban magából a bírósági határozatból, tehát visszatette az ügyet a bizottság asztalára a bíróság, és itt az Európai Bizottságnak meg kell mondania, hogy hogyan halad tovább. Ugye a fő kritika valójában az volt, hogy az Európai Bizottságnak részletesen kellett volna vizsgálnia és indokolnia kellett volna azt, hogy a technológia szállítójának a kiválasztása során a magyar fél miért nem alkalmazott közbeszerzési eljárást. Ez egyébként lehetséges volt. Ezt a kérdést, tehát hogy lehet-e közbeszerzés nélkül technológia szállított kiválasztani egy ilyen projektben, ez az Európai Bizottság vizsgálta az ezzel kapcsolatos eljárását 2016 novemberében zárta le, és nem talált itt ebben jogsértést. Tehát tulajdonképpen szerintem az Európai Bizottság feladata most az, hogy elővegye azokat a papírokat, amelyek ott 2015-2016-ban keletkeztek, ezeket újra vizsgálja meg, ha esetleg kérdés merül fel benne, akkor ezt tegye fel a magyar kormánynak, és utána nyilvánvalóan egy újabb döntést kell hozni az állami támogatási ügyben. És ha ez a jogi feltétel teljesül, akkor jön az a kérdés szerintem, hogy a Rosatom ténylegesen milyen mérnöki kapacitások birtokában van, és a többi projektje mellett ténylegesen rá tud-e állni a Paks projekt megvalósítására. Az nagyon jó, hogyha a külügyminiszter úgy látja, hogy minden feltétel adott a projekt felgyorsításához. Lássuk ezt meg, gyorsuljon fel a projekt. Én magam is nagyon várom azt, hogy ez a felgyorsulás bekövetkezzen. Nem ezt láttuk az elmúlt években.
Néhány kérdést azért még így a vége felé tisztáznunk kéne. Az egyik, ez a kiszolgáltatottság kérdése. Ugye az Európai Unió gőzerővel dolgozik azon, hogy az orosz energia hordozókról leválassza a Brüsszelt. Ez egy politikai döntés, van-e észszerűsége, vagy nem, ezt most hagyjuk, mert ez politika. Nem veszélyes az, hogy a Rosatom épít itt egy atomerőművet, aminek az üzemanyag ellátását egy olyan környezetből kell beszerezni, ami, hát akkor fogalmazok finoman, nincs éppen jó viszonyban az Európai Unióval, aminek mi is a tagjai vagyunk?
Ez egy nagyon-nagyon jogos kérdés. Szerintem ezért lényeges az, hogy a meglévő paksi blokkokhoz és az új paksi blokkokhoz is diverzifikált üzemanyagellátás legyen, tehát hogy az orosz mellett más forrásból is be lehessen szerezni üzemanyagot. Látni kell, hogy az oroszok mindig is nagyon jó minőségű üzemanyagot gyártottak, tehát ilyen értelemben, műszaki tekintetben nekünk érdekünk Oroszországgal fenntartani ezt a szállítói kapcsolatot. Szerintem egyébként az egész európai térségnek hosszú távon az az érdeke, hogy Oroszországgal az energetika területén együttműködjön. Az kétségtelen, hogy a háború ezt rettentően bonyolultá teszi, és azért mondom én azt, most már majdnem 4 éve, hogy a háborút minél hamarabb be kellene fejeznie Oroszországnak ahhoz, hogy az európai partnerek energetikai területen komolyan tudják venni, mint megbízható hosszú távú partner.
Még egy kérdés. Ugye pont önnel beszéltünk a kis atomerőművekből. Egy nagy paks kettő helyett sok kicsi ilyen erőmű nem lenne gyorsabb és megnyugtatóbb megoldás?
Én azt gondolom, hogy ezek a rendszerek együtt fognak elférni ebben a rendszerben, és együtt van rájuk szükség. A kis erőműveknek akkor fogjuk tudni kihasználni az előnyeit, hogyha különböző helyekre telepítjük őket, és a hőellátásba is bevonjuk őket a villamosenergia ellátás mellett, akár városoknak, akár ipari üzemeknek a hő- és villamosenergia ellátására. A PAS 2 mellett minden további nélkül elférnek ezek a kis modulális reaktorok a magyar villamosenergia rendszerben.
Jó, nagyon szépen köszönjük, folytatása következik, nem egy egyszerű történet, ezt hallhattuk. Köszönjük az információkat,
szép napot viszont.
Professzor dr. Aszódi Attilával, a BME Nukleáris Technikai Intézet egyetemi tanárával beszélgettünk, hogy befellegzette Paks 2-nek.